az egyik legrégebbi szólásunk eredetének nyomában. Az 1200-as években magyar viszonylatban is sok dolog történt, amiről érdemes lehet szót ejteni. Harmadik Béla után Imre és testvére Endre, más névváltozatban András torzsalkodása a trónért. Az aranybulla. Bár erről akad azért egy jóféle pamkutyadal, és az egész történetről pedig egy kissé fura sorozat a közelmúltból. Gertrudis Borbenke, azaz Bánk, és Melinda története is mindenkinek ismerős lehet. Katona József vagy Erkel Ferenc azonos Bánkbán című műveiből, vagy akár Passuth László a hétszer vágott mezőregényéből. Merániai János esztergomi érsek híressé vált levele is ekkor íródott, máig felemlegedett kétértelműséggel, írásjelek nélkül, és persze latinul.
A királynét megölni nem kell félnetek, jó lesz, ha mindenki egyetért, én nem ellenzem.
Jelen témánk mégsem ez. De hogy mégis ebben a történelmi korban maradjunk, vegyünk elő egy máig használatos mondást, aminek gyökerei talán egészen eddig akkorig nyúlnak vissza, és nézzünk jobban utána. Messze van, mint Makó Jeruzsálemtől. Makó. A hagyma termesztéséről, jóféle hagymáiról és a hagymatikumról messzeföldön híres város, tényleg nem csak erről a több rétegű növényről, a magyar konyha megkerülhetetlen alapanyagáról vált ismerté? Adja magát a gondolat, hogy ez az oly gyakran használt szólásmondásunk ténylegesen nem más, mint sima földrajzi hasonlat. A neves délalföldi település és a Szentföld fővárosa közötti légvonalban, mint egy 2000 kilométeres távolságot illusztrálva. Lehetséges lenne? Hát írott formában először, első magyarországi közmondás gyűjteményünkben találkozhatunk ezzel a mondással, ami Baronyai Decsi János 1598-ban kiadott latin nyelvű munkája, és nem mellesleg legalább 5000 latin görög magyar mondást tartalmaz. Ott ilyen alakban fordul elő. Oly messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. Rálelhetünk még említésére, keserűi Dajka Jánostól elkezdett, aztán Gelei Katona István református püspöktől befejezett, Öreg Graduált című 1636-ban kiadott énekeskönyv ajánlójában, eképpen. Pápista szerzetesek Jézus Krisztustól annyira estek, mint Makó Jeruzsálemtől. A város helyén a kedvező marosi átkelőhely miatt már honfoglaló magyarok idejében is létezett egy 20-30 házas település. De ekkor még Velnök, Vönek, későbbi említésben Felnek néven, ami ószláv nyelven révészt vagy révátkerőt jelent. A mai Makó névhasználat eredetét megvizsgálva, újabb néven először a 13. század második felétől a birtokos Makóbánról, Makófalvának, Makófalujának nevezték. A város neve csak a török uralom alatt rövidült le végleg, a máig használt Makóra. Az évszámokat összevetve papíron tehát stimmelhet, hogy Decsi János által lejegyzett szólás Makót, mint várost említi. De mi van akkor, hogyha a szólás régebbi, és ez az említett Makó nem ugyanaz a Makó? Egy másik lehetséges fejtegetés pontosan ezt említi. Ugye említettem már harmadik Bélát, aki sikert sikerre halmozó uralkodása mellett lovak királyként maga is részt akart venni egy dicsőséges keresztes hadjáratban. Ezt a tervét viszont már nem tudta megvalósítani. Végrendelkezve megbízta másodszülött fiát, a későbbi második Andrást, azaz Endrét, a nemes feladattal, amihez örökségül jó sok pénzt biztosított számára. András persze jobbnak látta másra elkölteni ezt a pénzt, de szó se róla, későbbi uralkodása során csak bekapcsolódott egy keresztes hadjáratba. Nos, eme hadjáratok korára tehető magyarázat szerint a mai Izrael területén lévő Akkó városa is lehet a szólásbéli Makó. Csak némileg félre hallott, a magyar helység névre hajazó és később azzal azonosuló verzióra ferdült. Szóval, hogy a keresztes vitézek a tengeri utazástól megfáradva Akkó kikötőjében partra szálltak, azt hitték, hogy már Jeruzsálemben vannak. Ekkor mondták, messze van, mint Akkó Jeruzsálemtől. Ha úgy tetszik, és elfogadjuk ezt a jelentést, akkor az a bizonyos távolság már nem is olyan lehetetlenül sok, legalábbis korunk szülöttének. A két város távolsága ugyanis nem több, mint 130 kilométer. Van egy harmadik közszájon forgó anekdota is, ami szólásunk eredetét magyarázza. Újfent második aranybullás Andrásnál és az ötödik keresztes hadjáratnál járunk. Aki beváltja apja kérését, a pápa hosszas rábeszélésére csak rászánja magát a végrendelkezésbe teljesítésére. Persze a jó munkához, trónszerzéshez és egy rendes hadjárat megszervezéséhez idő kell. Neki például 20 év. No, egyes rosszmájú források szerint nem is igazán szentföldi csatározásról, inkább egyfajta lovakkori turistaútról volt szó. Nagy lábon élt, bőkezően adományozott, erekéket vásárolt, és miután kiürült a tarsolya, áruba bocsátotta Gizella királyné koronáját, amit a veszprémi püspökségtől kért kölcsön. Három kisebb hadműveletet hajtottak végre, egy néhány napos katonai expedíciót Galileában, a tábori muszlim erődítvény sikertelen ostromát, valamint egy úgy szintén kudarcba fulladt behatolási kísérletet a Beka völgybe. 1218 elején az egyik résztvevő hadvezér, a ciprusi király meghalt. A pápa, harmadik Honorius legnagyobb felháborodására, második András hazaindult seregével, és elhagyta a bibliai tájakat. Nos, ebben a hadjáratban vett részt András egyik lovagja is, akinek a keresztségben a Makó nevet adták. Ehhez a Makó nevű keresztes vitézhez is kötik a szólás eredetét. Így van ez Szirmai Antal szerint is. Ő volt II. József császár német nyelvrendelete elleni mozgalom vezetője, ez is megérne egy epizódot, aki összegyűjtötte a régió táblabírák anekdota kincseit. 1804-ben kiadott munkájában így írta le a szólás keletkezését. Makó vitéz 1217-ben beállva II. Endre, akiről tudjuk, hogy András keresztes hadába, elindult a hosszú útra, s midőn az akkori viszonyok között is nagyon lassú haladás után Dalmáciába értek volna, ami Makó vitézünk a dalmát borokat búfelejtől erősebben élvezte volna. Látva Spalató számos tornyait és a ragyogó keresztet, a mi vitézünk a bortól tüzesedve Jeruzsálemnek nézte Spalatót. S földre ereszkedvén hálát adott fennhangon imádkozva az Úrnak, hogy Jeruzsálembe segítette. A tévedés mi erre következett nagy vala. Messze van még Makó Jeruzsálemtől. A szólások és közmondások valódi eredete gyakran nem igazán tisztázható. Csak elméletek és feltételezések állnak rendelkezésünkre. Az is érdekes lehet, hogy milyen úton és alakuláson mentek keresztül az idők során, és hogy hogyan sikerült beépülniük a mindennapi beszédünkbe. Szóval akár ezek a történetek is lehetnek a szólásunk igazi eredetei. De persze, ha arra a következtetésre jutsz, kedves hallgató, hogy ezen magyarázatok messze vannak még az igaztól, mint mondjuk Makó Jeruzsálemtől, hát nem tévesz túl nagyot.